Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteltünket kezdjük a 332-es számú énekünkkel. 332-es éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 8-as számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 58. oldalán található a 8-as számú liturgia.
Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Isten szín előtt gondoljuk miatatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Drága Atyám, meghallom neked, hogy nem mindig cselekedtem akaratodat, hanem azt tettem, amit rossznak látsz, és ezzel megszomorítottalak téged, és engedetlenné váltam. Kérlek, hogy bocsáss meg az én bűneimet, bocsáss meg az én engedetlenségemet, hogy nem figyeltem rád, és nem követtelek téged. Kérlek, hogy újíts meg, és tisztíts meg engem, hogy mindig kövesselek, és cselekedjem a te akaratodat, a te tetszésed szerint. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Köszönöm neked, drága Úr Jézus, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy az életedet is odaadtad értünk, hogy élhessünk, hogy hozzá tartozhassunk, hogy örök életünk legyen, hogy tiszta és boldog életet élhessünk veled. Köszönöm neked, hogy hallhatunk rólad, hallhatjuk a te igédet. Kérlek, hogy segíts rá figyelni, meghallani a te szavad, és hogy a szívünkbe múlhasson a te igéd. Kérlek, munkáld így a szívünket is. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtt való felolvasású rendel, amelyet megírva találhatunk Péter első levelében, a harmadik fejezetben, a 8. verstől a 15. versig. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Péter első leveléből a 3. fejezet a 8. verstől olvasom, így szól. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvért szeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a magukra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható, a Te Isten jövőjön. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteltünket folytassuk a 441-es számú énekünk eléneklésével. 441-es éneket énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 8. fejezetében, a 16. verstől a 18. a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumában olvasom, a 8. fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, gyermekkorunkban olvasókönyvben volt egy tanúságos mese, tanúságos történet, amikor arról számol be a történet, hogy a mese főszereplője jár kell a világon, és egyszer elérkezik egy emberhez, aki vasvillával dobálja a diót a padlásra. És amikor meglátja ez az ember, a főszereplő ezt a kilátástalan, lehetetlen és teljesen felesleges munkát elámul. Most ez az ige, amely most előttünk állt, amit felolvastam, ez éppen erről szól. Isten szeretné megvédeni a keresztényeket attól a felesleges munkától, ami egyébként kifárasztja az embert, és semmi eredményt nem hoz. Isten szeretne bennünket eredményes és áldásos életre vezetni, ezért tanította Jézus Krisztus azokat az embereket, akik körül vannak. Hogy olvassuk a fejezet előző verseiben, Jézus Krisztus városról, városra, faluról, falura megy, mennek vele a 40-12 a tanítványok, és vele asszonyok, és ezeket az asszonyokat tanítja Jézus Krisztus. Hogyan kell megélni az Istennel való életet? Mit is jelent az Istenben való lét? Hogyan működik az Isten ország ebben a világban? És a felolvasott ige szakasz előtt a magvető példázatát mondja ezeknek az asszonyoknak. És a magvető példázatában kidomborítja azt Jézus Krisztus az asszonyok előtt, hogy az Isten igéje, amit rábízatik a magvetőkre, az szóratik a világban. És nagyon sokféle élethelyzetbe, szívbe esik bele az Istennek a magja. És az Isten mag, ez az isteni mag életre kelhet az ember szívében. Sőt, életre kell az ember szívében. Most attól függ, hogy milyen talajra esik, ismerjük a történést, illetve a leírást, hogy valamelyik az út félre esik, és az pillanatokon belül fölkapkodják a madarak, az ördög kikapja az ember szívéből az igét. Nem tud meggyökerezni, és jön az ördög, és abban a pillanatban alig, hogy meghallotta az igét az ember, abban a pillanatban kikapja a szívéből. Aztán mondja Jézus, hogy van egy olyan maga, ami beesik a kövek közé, ami egyébként egy kis talajt talál, el is indul szárba szökken, de nincs neki tápanyaga, és abban a pillanatban el is pusztul. Az az ember, aki nem táplálkozik Isten igéjéből, aki nem akarja és nem tudja cselekedni az Istennek az akaratát, az előbb-utóbb úgy jár, hogy a belehullott igemag, az el fog pusztulni. Aztán a másik, ami a tövisek közé esik, ahogy Jézus mondja a példázatot magyarázza a tanítványainak, az pedig az élet felnövő gondjai és gazdagsága csábítása miatt annak a szorításában pusztul el. Az is szárba szökken, az is elindul. Csak jönnek a bajok, jönnek a nehézségek, meg jönnek a csábítások, és tönkreteszi azt, ami ott elindul. És akkor beszél Jézus egy magról, ami a jó földbe esik. És ez a jó földbe esett mag gyökeret ereszt, termést hoz. Rengeteg termést hoz az, aki ígéri az igét, azok, akik jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és állhatatosan megmaradnak az Istenért. Azok termik állhatatosan a gyümölcsöt. És ezután mondja Jézus ezt a történetet, vagy ezt a példát, amit az imént felolvastam, ami arról szól, hogy a lámpást sohasem teszik, a meggyújtott lámpást sohasem teszik véka alá, vagy ágy alá, mert a lámpást azért gyújtják meg, hogy világítson. Az igaz és jó szívvel hallott Isten igéje, ami megtermi a gyümölcsét, az elkezd világítani. Itt jön össze a két ige szakasz. Elkezd világítani az, aki az Isten igéjét megérti, az Isten igéjét meghallja, és az Isten igéjét cselekszi.
azok elkezdenek világítani. És azok, akik világítanak, azok nem bújtathatják el a bennük lévő isteni szikrát, az isteni fényt, hanem azért vannak, hogy világítsanak maguk körül. Az ilyen gyümölcsöző élet az a keresztények lételeme. Nincs olyan tanítvány, azt mondja Jézus Krisztus, aki ne teremne gyümölcsöt. Az a tanítvány, aki gyümölcsöt terem. Aki nem terem gyümölcsöt, az alapvetően nincs Krisztusban. Akinek nincs gyümölcs az életében, tehát aki nem világít, az nincs Krisztusban. Az lehet, hogy hallott. Az lehet, hogy már megfogadott. Lehet, hogy már ráállt néha Isten igényére. Lehet, hogy az Isten szent lelke meglegyintette. Lehet, hogy az Isten szent lelke nyakon öntötte valamilyen esemény kapcsán. De igazából nem gyökerezett bele. És nem tudta az Isten szent lelke táplálni a benne lévőt. És nem termi a gyümölcsöt. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy ne rejtsétek el azt, amit az Isten ajándékozott nektek. De hogy feleslegesen végbe ment folyamat legyen az, hogy az Isten megigazított titeket. Milyen feleslegesen végzett munka volt a diónak a villázása. Hát még véletlenül se tud a dió a vasvillán megakadni. Még véletlenül se tudja földobni az ember a diót a padlással, villájával. De azt mondja az ige, hogy ugyanilyen felesleges a meggyújtott lámpás elrejtése vagy eltakarása. Sőt, veszélyes is. Mert a lámpásnak nem a vék alatt van, vagy az ágy alatt van a helye, hogy még ott kigyújtsa az ágyat, vagy fölgyújtsa a házat, hanem a lámpás tartón van a helye a lámpásnak. Öreg barátomról már beszéltem, a testvéreknek, aki 40-es, 50-es évek tájékán fölébredt, megtért, újjászületett keresztény lett. Egy nagyon frekventált helyen dolgozott, nagyon magas beosztásban, és azt mondta nekem, azt mesélte nekem, hogy ő cselekedte az Isten akaratát, de sohasem tett róla bizonyságot, hogy amit tesz, azt azért teszi, mert Krisztus az ő szívének ura. Hogy az Isten indítja őt erre a cselekedetre. Hanem mindig megtette azt, amit az Isten akart. És amikor beszélgettünk, akkor azt gondolta, hogy jól tette. Hogy ez lehetett. Nem tudtam más tenni, mondja. Csak hát ez éppen arról szól, hogy a lámpát beteszem az ágy alá, vagy beteszem a vék alá. Isten ad nekem valamit, és én arról nem teszek bizonyságot. Azt nem teszem ki, hogy világítson, hogy lelepleződjenek a még a rejtett dolgok is. Ha valaki lefedi azt, amit az Isten az életében meggyújtott, akkor feleslegesé teszi az Isten munkáját. Egy felesleges élet a letakart mécses élet. Persze mindenki azt gondolta az öreg barátomra is, hogy áldott jó ember, mert hogy jó szíve volt a fele barátjai felé, segített az embereknek, mindig tudott jó tanácsot adni, hozzá mindig lehetett fordulni, csak hát az Isten dicsőségét magának zsebelte be. Nem adta meg annak a dicsőséget, akinek az járt volna. Most azonban neked szól az Isten igéjének tanítása. Teremhet gyümölcsöt az életed? Innen kell kiindulnunk. Van egy gyümölcs termés az életedben. Az Isten igéje belegyökerezhetette már a szívedbe, az életedbe. Isten szent lelke táplálhatja-e ezt az újra szárba szökkent életet? Hogy megteremi a gyümölcsét. Vagy mi az, ami tönkreteszi a gyümölcs termést az életedben? Az ördög kikapkodja az igét abban a pillanatban, amikor megörül a szíved neki, vagy beesik a kövek közé? Olyan helyzet, olyan élethelyzetbe kerül, hogy igazából sose kap táplálékot ez a növény. Sosem kap táplálékot, igazi, valódi táplálékot, amely segíteni a növekedését. És akkor, amikor elindul, nem soká pillanatokon belül el is pusztul. Vagy a világnak a nyomorúsága, nehézsége, vagy a gazdagsága, a hívsága, a kívánsága szorítja és folytja meg azt, ami elindult az életed. De olyan jó lenne, hogyha világos lenne ezen a mai vasárnapon számodra, hogy terem egy gyümölcsöt az életed, vagy valami elszorítja. Valami tönkre teszi. Mert egyébként, ha nincs gyümölcs termés az életedben, akkor ezzel az igével már nem tudsz mit kezdeni, amiről most szó van. Mert arról beszél az ige, hogy van egy lámpás, amit oda kell tenni a lámpa tartóra, de hogyha nincs lámpás, akkor mit teszel és hova? Persze fontos dolog az, hogyha valakinek ég a lámpása, és az megvilágítja az életet, akkor én abból tudjak okulni, tanulni, és közelebb vigyen az Isten igényéhez, Istenhez való élethez. A mai napunknak az üzenete az ágendánkban így szól hozzánk, hogy hívás bizonyságtételre. És valóban a lámpás jól jeleníti meg számunkra a bizonyságtételnek a lényegét. Sőt, mindennek együtt kell lenni ahhoz, hogy működjön. A lámpás miből áll? Van egy lámpatest. Egy lámpatest, ami tartalmazza az olajat. Van egy kanóc, ami kilóg a lámpásból, és van tűz, ami meggyújtja ezt a kanócot. És akkor működik a lámpás. Ha nincs test, akkor az olaj nem tud miben lenni. Ha nincs kanóc, akkor hiába van a lámpásban, a lámpa testben olaj, az nem tud kijönni az oxigénre, és nem tudja meggyújtani. A bizonyságtételhez is szükséges a személy. Szükséges a te lényed. Szükséges a tested. De az kevés. Ha nincs benne olaj, ami a Szentírás tanítása szerint az a hit, amit az Isten a szívünkbe rejt. Önmagában a létezésünk kevés az Istenről szóló bizonyságtételhez. Szükségünk van arra, hogy az Isten belénk helyezzen valamit, ami egyébként nem születik velünk. A Szentírás úgy beszél erről, hogy megtérés és újjászületés szükségeltetik ehhez. A megtérés által kapjuk ajándékba azt, amit az Isten a Szent Lelke által tud adni, a hitet. A hit az nem jön be az életünkbe más csatornán, csak az Isten Szent Lelke által. Nem tudnak megtanítani a nagyszüleim, az anyám sem, apám sem. Nem tudja a fejembe verni a hitoktató sem a hitet. Most a múlt héten keresztény közegben voltunk egy hétig, és ott az egyik atyafit megkérdezte az egyik barátom, hogy te úgy beszélsz, mintha a hit az úgy belejött volna az életedbe a születésed kapcsán. És mondja, hogy igen, én az anyateljel szívtam magamba a hitet. És akkor megkérdezte a barátom, hogy akkor te megcáfolod Jézus Krisztus tanítását, meg az apostolok tanítását, a Szentírás üzenetét, hogy szükséges néked újonnan születni. Térjetek meg, igyekezzetek bemenni azon a szoros kapon. Az anyám tejével nem tudom magamba szívni, lehető a leghívőbb ember a világon, mert az az Istennek az ajándéka. Arra válaszként, hogy én kinyitom az életemet, és elmondom neki, hogy mit tettem rosszul, mi a bűn az életemben. Az Isten adja tehát a szívünkbe a hitet, az olajat, amely még önmagában kevés öreg barátomról mondtam, hogy benne ott volt az olaj, adott az Isten hitet az életébe, csak ő bezárta. Nem volt kanóc az életébe. Ez a kanóc nem más, mint a külvilággal való találkozásnak a felülete. Az olaj azon tud kijönni az ember életéből. Sokszor beszélünk a gyülekezet életével kapcsolatban is arról, hogy milyen felülettel találkozunk a társadalommal. Ha ide be vagyunk zárva, sötét templom lenne, ránk magunkra kulcsolnánk az ajtót, és nem engednénk be senkit sem, csak azokat, akik mi vagyunk, akkor nem találkoznánk a társadalommal sohasem. Viszont ha kinyitjuk az ajtót, és most nem csak a templom ajtóról van szó, hanem kinyitjuk azt az ajtót, ami az életünk, és az emberek láthatják, hogy kik vagyunk mi, és egyre többekkel találkozunk, mert a családban, a munkahelyen, a társadalomban folyamatosan érintkezünk azokkal, akik körülöttünk vannak, akkor hatalmas nagy kanóc van az életünkben. És a kanóccal lehetett szabályozni a fénynek az erősségét. Ha hosszú volt a kanóc, akkor fényes volt a lámpás. Ha rövid volt a kanóc, ha kicsi volt a kanóc, akkor a lámpás éppen hogy csak világolt. Az Isten azt szeretné, hogyha a lámpásod égne, meg lenne a tested, arra is vigyázni kell, mert bár, úgy mondja az ige, hogy egy törékeny cserépedény a mi életünk, de kincset helyez belé az Úr. Törékeny ez a lámpatest, nem az a fontos, hanem az, ami benne van, az az olaj, amit az Isten ajándékba adott nekünk, és az a kanóc, amellyel találkozhatunk a világgal. És természetesen ott van még a tűz, mert anélkül nem működne az egész, ha az Isten Szent Lelke nem gyújtana azt meg. Az Isten Szent Lelke, amely kulcs az ember újjászületésében, bizonyságtételében, keresztény életében. Az Isten szent lelke az, amely kapcsolatot hoz létre a látható és a nem látható világ között. Isten szent lelke, az Úrnak a lelke, amely itt van az ember életében, itt lehet az ember életében, aki megtért, újjászületett, szívében hordozza az új teremtést, az Isten szent lelke. A Szentírás arról beszél, hogy meg lehet szomorítani. Meg lehet szomorítani az Isten szent lelkét. Hogyan lehet megszomorítani? Úgy, hogy nem akarom meghallani az Isten igényét, és nem akarom megcselekedni azt, nem vagyok hajlandó az Isten akaratában járni. Az Isten szent lelke megszomorodik. Az Isten szent lelke nem gyújt. Viszont, ha keresem az Isten akaratát, ha hajlandóság van bennem az Isten akaratának cselekvésére, akkor az Isten szent lelke felerősödik bennem, és gyújtja a tüzet. Az Úr akarata az, hogy mindnyájan gyümölcsöt teremünk, mindnyájan mécsesek legyünk, és ezek a mécsesek ott legyenek a lámpatartón. Nem vék alatt, és nem az ág alatt. Mert ez a világosság rejtett dolgokat hoz a felszínre. Ezt hívja a Szentírás ébredésnek. A rejtett dolgok világosságra kerülnek. És a rejtett dologra az ember ráébred. Jé, már úgy elfelejtettem, hogy én ezt tettem az életem. Már úgy elfelejtettem, hogy itt jár az életem. Az Isten szent lelke pedig ad egy világosság. És azt, amit rejtek helyen tartottam, amelyet nem akartam felszínre hozni, az Isten szent lelke megvilágítja. Persze, lehet az ajtót visszacsukni, amikor jön a világosság, elzárom a világosság útját, mert nem akarom felszínre hozni. Nagyon szomorú élettörténetek vannak, amikor a világosság megérkezett az ember életébe, és ő rácsukta az ajtót. És azt mondta, hogy még nem. Nem vagyok kész, hogy világosságra jöjjön. Mert félek a következményektől. Mert félek attól, hogyha ez napvilágra jön, akkor az egész életem nyomorúság ott lesz Isten előtt. És majd megítél engem. Pedig hát éppen az a lényeg, hogy Isten adja a világosságot, mert ő gyógyítani szeretne. Ő szeretne felébreszteni azért, hogy rendezd az életedet. Szeretné az ő világosságát adni, hogy a rendezett életben aztán hadrendbe tudjon állítani. Mert az Isten terve az, hogy ki az ő katonájaként fölvegye a fegyverzetét. És induljon az ő akaratának cselekvésébe, amit egy harcnak, egy háborúnak állít az Úr elé. És valóban ez is az. Nem test és vér ellen megy a tusakodás. Tehát nem egymás ellen akar az Isten bennünket összeugrasztani és harcoltatni. Hanem levegőbeli hatalmasságuk. Az Isten ellenségével való harc, amelyet ki kell védeni, amely ellen harcolni kell, amelyet szembe kell állni. Az Isten szeretne bennünket a fegyverzet ellenőrzésre is felszólítani. És ráadásul figyelmeztet, hogy nehogy azt hidd, hogy van olajad és kanócod, ha az nem ég. Tehát nehogy azt hidd, hogy hited van, hogyha nem lángolsz. És olyan megdöbbentő ez a mondat, amit a felolvasott ige szakasz végére tesz ide nekünk az Úr. Mert akinek van, annak adatik. De akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Olyan megdöbbentő, hogy azt gondolja az ember, hogy ha én ott megőrzöm magamnak, Isten megadta nekem az új élet lehetőségét, én megőrzöm magamnak, akkor a legbiztonságosabb helyen. Nem állok ki az emberek elé. Nem teszem átláthatóvá az életemet. Bezárkózom, elzárkózom, saját életemet akarom élni, hogy majd akkor megőrzöd azt, amit az Isten ajándékba adott neked. Azt mondja, hogy még az is elvétetik, amiről azt gondolod, hogy ott van az életedben. Mert az Isten azt szeretné, hogy egy hosszú kanócon égő életed legyen, amit ő ad, a hitedet, a szent lelkét, neked csak adni kell hozzá a testedet, neked adni kell hozzá az akaratodat, a szándékodat. Mert az Isten ezt figyeli, hogy milyen szándék van a szívedben, mit szeretnél megvalósítani. Magad felé hajlik a kezed, a magad békességét, magad örömét, magad komfortját keresed? Vagy azt keresed, hogy az Isten rajtad keresztül kiket szeretne az ő országába hívni, kiket szeretne megigazítani, kiket szeretne leleplezni azért, hogy aztán meggyógyítsa, hogy aztán megigazítsa az életüket. Sokszor azt látni a kereszténységen, hogy egy órás vagy egy napos keresztjének. Csak akkor látszik rajtuk, hogy keresztjének, amikor mennek a templomba, vagy mennek alkalmakra. De egyébként hétközben nem látszik rajtuk semmi. Az Isten erre mondja azt, hogy Isten igény erre mondja azt, hogy vigyázz, mert azt gondolt, hogy a tiéd, de még az is elvétetik, amiről azt gondoltad, hogy a tiéd. Akinek van, annak pedig adatik. Sokan rosszallóan nyilatkoztak arról, amikor az ébredési időből hozott képpel állították a szolgák elé az Istennel való kapcsolatot. Ők azt mondják, hogy két végén meggyújtott gyertya a keresztény élet, a szolgálói élet. És akkor sokan úgy gondolták, hogy ez nem szabad, mert ha két végén égetik a gyertyát, akkor az hamar elég. És valóban így van, hogyha önmagában lenne a gyertya. De hogyha Istennel éli az ember az életét, akkor azt látjuk, hogy akinek van, annak adatik. Aki két végén égeti a gyertyát, annak adatik. Annak lesz. Aki meg úgy gondolja, és spóroljunk, néha elfújjuk a gyertyát, aztán majd megint meggyújtjuk, hogy hosszú ideig égjen, hosszú ideig kitartson, annak aztán attól elvétetik. Aki meg két végén égeti, annak pedig adatik. Ég a két végén a gyertya, és középről meg szaporodik. Még hosszabb lesz a gyertya, mint előtte volt. Persze ez nem azt jelenti, hogy önmagát tegye tönkre az ember. Mert egyébként, amikor erről beszéltek, akár keresztény szolgálók, de akár más olyan munkában lévő emberek is, akik önmagukat kell, hogy adják, tehát egy-egy hivatásban. Hogyha nincs benne az Isten szent lelke és Isten maga, akkor valóban ez pillanatokon belül végigég az ember életének a gyertyája. Ha nincs benne az Úr, és nincs benne az Istennek a szent lelke. Viszont ha benne van, akkor azt mondja az Isten, hogy adatik. Folyamatosan adatik. Folyamatosan van utánpótlás. És addig, ameddig kell, a gyertya ég, a gyertya világít. Amikor pedig elmúlik a gyertya világossal, akkor majd jön a következő lámpás is, világít a következő lámpás. Hogy lesznek-e ilyen lámpások, azért teszi elébünk Jézus Krisztus ezt a példázatot. Asszonyok hallgatják, akik vele vannak, így olvasjuk, akik szolgáltak néki vagyonukkal, tehát sok asszony Jézus Krisztus szolgálatába besegített anyagiakkal. Nyilván Jézusnak ennie kellett. Nyilván néha ki kellett venni egy szobát, ahol megaludtak valahol. Anyagilag támogatták Jézust az asszonyok, és Jézus tanítását hallgatta, és mondta, hogy lámpás életeteknek kell lenni. A tanítványok sem értettek mindent, mert még az Isten szent lelke nem adta meg a világosságot nekik. De mi, akik már 2000 évvel Krisztus mennybe menetele, a Szentlélek kitöltetése után vagyunk, mi már tudjuk, hogy az Isten szent lelke megadja számunkra, hogy megértsük, mi az ő akarata, rendje, hogy beálljunk abba a rendbe, abba a hadrendbe, amit az Úr fölállít, és ott világoljunk, ahol nekünk világolni kell. Családban, társadalomban, barátok között, munkahelyen, amerre járunk. Aki világol, az a gyümölcstermő keresztény életét kiteszi az emberek elé, és fölmutat az Istenre, hogy ő az, aki az én életemben ezt mind meg tudta valósítani. Én csak egy cserépedény vagyok. Még csorba is ráadásul. Meg nem is vagyok szép. De ami bennem van, az a mennyből jövő kincs. Amen. Csendesedjünk el. Köszönjük. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük szent lelkedet, amit elküldtél ebbe a világba, és ő általa teremhetünk gyümölcsöt, világíthatunk. Ő általa lehet az életünk teljesíte benned. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket egyedül. Elküldted a pártfogót. Segítettél nekünk, hogy amikor ráébredünk bűneink nyomás, bűneink terhére, akkor nem nyomás alatt vagyunk, hanem a te szabadításod alatt. Köszönjük, Urunk, hogy te egy pillanat alatt tudod szívünkbe adni a bűnbocsánat igényét. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmet pillanatok alatt magáévá tudjál tenni az egész életünket. Add meg, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk most, a te világosságodban ráébredjünk, hol van az életünk, mi az, amit te szeretnél megvalósítani benne, amire szeretnél elvezetni bennünket. Légy áldásoddal közöttünk, áld meg a kisgyermekeket, a fiatalokat, légy azokkal, akik már idősek, akik az életük vége felé járnak. Te add a te szent lelked világosságát minden korosztálynak, hogy mindenki a maga helyén meg tudja élni az életét, be tudja tölteni küldetését. Áldott legyen a neved úrunk közöttünk ezért. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő csendes heteket. Az EKE szervezésében két ifjúsági hét lesz 18 éven aluliaknak és 18 év felettieknek. Augusztus első hetében a 18 év alattiaké, és augusztus 20-a előtti héten pedig a 18 év felettieké, akik szeretnének ezekre a hetekre jelentkezni, Isten tisztelet végén nálam is megtehetik azt, de az EKE internetes honlapján is lehet jelentkezni ezekre a hetekre. A Nemzetközi Ifjúsági Hét is augusztusban lesz, 13-ától 19-éig. Az utolsó két napján itt lesznek Nyírterken a fiatalok, akik Észtországból, Dániából, Magyarországról, Boszniából, bocsánat, Albániából érkeznek, akik szeretnének velük találkozni esténként, vagy mivel napközben programjaik lesznek, de esténként, vagy reggelente lehet itt velük találkozni, lehet ismerettségeket köpni, és megnézni, hogy hogyan élik ők az életüket. A Nemzetközi Ifjúsági Hét végén, augusztus 20-án néhányan itt maradnak majd a csendes napunkra is, amely most annak a jegyében lesz megrendezve. Istvánnal beszélgettünk, hogy milyen fontos kérdések vannak a gyülekezetünk előtt, és arra gondoltunk, hogy arról lenne jó beszélnünk ezen a csendes napon, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk, és mi az Isten terve velünk, hová haladunk. A pontos címét még nem találtuk meg, de valahol itt keresgélünk, hogy itt vagyok én, engem küldj el. Az Isten hívja az ő szolgáit, és szeretné felhatalmazni arra a küldetésre, ami előttünk áll. És kérjük azokat, akik a gyülekezetben valamilyen szolgálatban vannak, jelezzék Istvánnál vagy nálam, hogy kik azok, akik szeretnének beszélni arról, hogy mit vitt véghez az Úr bennük. Hogyan indultak, hogyan találták meg a helyiket, szolgálatukat, és mit látnak a szolgálatuk tekintetében az elkövetkezendő időre nézve. Természetesen egyének és a gyülekezetben szolgáló csoportok is megtehetik ezt. Kérem a testvéreket, hogy ezeket a csendes heteket és az augusztus 20-ai csendes napunkat is hordozzák imádságos szeretetben, hisz Isten igéje kell, hogy szóljon, és Isten igéjét kell, hogy meghallják az emberek. Nagyon jó lenne, hogyha mindegyik héten és a csendes napunkon is megtapasztalhatnánk ezt, hogy itt van az Isten köztünk, és jöttünk őt imádni. Az imádságban ne felejtkezzenek el a testvérek az ima listáról sem, amit van a hírlevél hátulján. és akik fönt vannak ezen a listán, kérték, hogy életüket hordozzuk, vagy azért, mert nehéz helyzetben vannak, vagy azért, mert nagy örömük van, szeretnének az Istennek előtt állni, az Istennek hálát adni, az Istenhez könyörögni. Az elmúlt héten, elmúlt vasárnap, Várpalotán sikerrel megáldottuk Mártinak és Gergőnek a jegyességét a Várpalotai Evangélikus Egyházközségben. Egy hosszú, de kellemes alkalomon voltunk túl, és természetesen még a családdal is együtt lehettünk egy rövid ideig. Majd valamikor biztos beszámoltok ti is Gergő róla, hogy hogy értétek ezt meg. A helyi televízió fölvette egyébként az Isten tiszteletet, úgyhogy ha valaki a Várpalotai csatornára rá kapcsol, akkor megnézheti az Isten tiszteletet. Utána egy hétre sikerült elmennünk Berekfürdőre, az ottani református üdülőbe, az egyház megye támogatásával a püspök úr biztosított ott egy hetes lehetőséget, és a Baktóbrándházi református csoporttal együtt voltunk reggeli áhítatokon és esti áhítatokon. Sikerült pihenni is, meg az Isten előtt is csendben lenni, megállni. Jó rekreációs lehetőség volt ez. Ha tegnap este nem jött volna egy vérnyomás ingadozás, akkor azt tudtam mondani a testvéreknek, hogy minden rendben van, mert az elmúlt héten nagyon egyenletesen működött a szívem, a vérnyomásom. De ahogy este lefeküdtem, akkor megint elkezdett szédelegni, hogy aztán valami front közeledik-e, vagy ki tudja, mi volt. A feleségem keresztül, mivel idegesítettem föl magamat, hát nem volt semmi, ami konkrétan idegesítő lett volna. Hogy aztán tényleg mitől van ez, sajnos nem tudjuk, az orvosok sem. De én sem érzem, hogy mi lenne annak az oka, ami miatt. No, tehát ezen hét után vagyunk. És a következő hét elég zsúfolt lesz, mert presbiteri gyűlést is tartunk. Mártonék esküvője is itt van szombaton már nem sokára. Lesznek pályázatról megbeszélések, és több olyan feladat áll előttünk, vagy lehetőség áll előttünk, amelyek nyilván meg kell keresnünk, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a lehetőségeinket mérlegelve. De jó lenne, hogyha azok a csónakok, amelyek a tanmesében érkeztek az emberhez, hogy segítse a kimenekedését, azok a csónakok nem mennének el mellettünk úgy, hogy aztán belefulladjunk az árvízbe. A tanmese erről szól, hogy árvíz idején a tetőn imádkozik az atyát, hogy Uram, te meg tudsz segíteni engem. És jön egy csónakos, mondja, szálljon be. Nem, majd az Isten megsegít. Jön egy motorcsónak. Szálljon be, nem, majd az Isten megsegít. És amikor az árvíz eléri a tetőt, megfullad az ember, oda kerül Isten elé, és azt mondja, hogy hát Uram, én téged szolgáltalak, neked éltelek, és mégsem mentetted meg az életemet, pedig ezért könyörögtem hozzá. Azt mondta neki az Úr, hogy hát küldtem egy csónakot, nem ültél be. Utána küldtem egy motorcsónakot, abba se ültél be. Hát hogy segítsek rajta? Persze meg kell látni a lehetőségeink határát, hogy mi az, amit be tudunk, föl tudunk vállalni, mi az, amit az Isten ránk bíz. Ezek is legyenek a testvérek előtt imádságban, hogy mindazok a feladatok, amelyek előttünk vannak, azok nehogy agyon nyomjanak bennünket, hanem hadd lehessenek ezek a feladatok is olyan kanócok, amelyek világíthatnak a környezetünk felé, és arról tehetnek bizonyságot, hogy az Isten él, és még azokat a helyeket is föltárja, amelyek a legrejtettebbek. No, hát ez legyen előttünk a jövő héten, és készüljünk a házassági áldásra is úgy, hogy valóban az ifjú pár megtapasztalhassa az életük, közös életük indulásának első pillanatától, hogy az Úr valóban él, és valóban meg tudja áldani a közös életüket. Imádságban hordozzák a testvérek ezt az alkalmat is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 387-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Isten tiszteleteink ilyen spontának szoktak lenni, hogy pillanatokon belül változhat a felállás, de ide jött, hogy szeretne bizonyságot tenni, úgyhogy hallgassuk meg az ő bizonyságtételét a befejező oltári szolgálat előtt.
Szeretnék egy élethelyzetről beszélni, amit most éltünk meg. 2005-ben, amikor megtértem, akkor kaptam egy igét, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. És az igéslap hátuljára az volt írva, hogy semmi sem történik velünk Isten akarata nélkül, és minden azért történik velünk, hogy általa hatásra bizonyságtevői legyünk Istennek, és ezt azóta is állandóan a szívembe forgatom, és elhiszem, hogy ez így van. Hát többen tudják, hogy 2 héttel ezelőtt kiderült, hogy 8 hetes kismama vagyok. Sürgősségre mentünk be Istvánnal, mert már akkor is volt egy kis probléma, hogy be kellett menni. Aztán kedden otthon elvetéltem. Jó volt ezt megtapasztalni, hogy Isten megtartott ebben. Dórával ketten voltunk otthon, és Isten nem hagyta, hogy azzal foglalkozok, hogy mi történik velem, hanem Dórával gyerekénekeket énekeltünk a fürdőszobában, még Istvánt vártuk. Aztán, hogy bementünk így a kórházba, így Isten úgy tartott meg, hogy róla beszélgetettem a szobatársammal, mindaddig, ameddig be nem vittek a műtőbe, meg keresztény testvérekkel vártam SMS-t, vagy beszéltem telefonon, és Isten így erősített meg. A műtő előtt, amikor ott ültem, akkor így félelem jött belém, és jó volt megtapasztalni, hogy Isten egy énekeket helyezett a szívemre, hogy bízom benned, Uram Jézus, tüzed, Uram Jézus, az úrcsodása működik, és akkor félhangosan ezt elkezdtem énekelni. Aztán imádkoztam Istenhez, hogy a te kezedbe teszem le, Uram, az én lelkemet, és az életemet, a családomat. És így mentem be a műtőbe, és Isten már addigra úgy megerősített így lélekben. Utána pedig ugye altattak, és az volt bennem, így imádkoztam Istenhez, hogy Uram, hadd ébredjek fel. És olyan hálás voltam Istennek, amikor felébredtem a műtét után. Mikor hazajöttem, akkor úgy éreztem, hogy sokkal nehezebb itthon. És úgy egyre nehezebb volt. Aztán vasárnap mentünk Görögszaláson asszonyórára, és ott kaptam egy igét, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltjétek be a Krisztus törvényét. És Isten azt tette számomra világossá, hogy a mások terhével foglalkozzak, és így lesz könnyebb a sajátom. Ő tudja, hogy fájdalmunk van, de így akarja könnyebbé tenni.
Köszönjük szépen, és akkor imádsággal folytatjuk.
Imádkozz! Drága Jézus, köszönöm neked, hogy te úgy felül tudsz emelni a nehézségeken, hogy te lehetsz a erősségünk, és hogy tudod a szívünk fájdalmait is, hogy segítesz elhordani. És kérek most így beleért Istvánért, hogy köszönöm, hogy velük vagy, és hogy meg tudtad őket erősíteni. És köszönöm azt is, hogy hallottunk ma is rólad, hogy lehetünk lámpás, hogy világíthatunk, hogy ott vagy az életünkben, hogy valóban ne takarjuk el, ne takarjunk el téged, hanem tudjunk világítani, lehessünk világosság, hogy mások is megláthassanak téged, és megismerhessenek téged, és így kérlek az egyházunkért, vezetőinkért, püspökeinkért, lelkészeinkért, hogy lehessenek ők is világosság ebben a világban, hogy minél többen láthassanak téged, minél több emberen keresztül is. És kérlek a gyülekezetért, hogy a szívünkben hadd lehessen ott a te ígéd mindig, teremessen jó gyümölcsöt, hogy az ördög ne ragadhassa ki a te ígédet a szívünkből, hanem lehessen a mi életünk gyümölcs termő is, és áldott sokak számára áldássá. Így hozom eléd Márton és Janka házasságkötését, hogy te áld meg az ő házasságukat, házasságkötésüket, ebben való indulásukat, és a vendégekért is, hogy ők is ebben is, ezen keresztül is megláthassanak téged. Így hozom eléd az augusztus 20-ai csendes napot is, hogy hadd lehessen ez az alkalom is jó alkalom arra, hogy te neved lehessen nagyjá közöttünk. Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Thank you.